Fórumunk mai vendége Rényi Alfréd akadémikus. Professzor úr bizonyosan emlékszik rá, hogy amikor először hívtam fel telefonon, és megkértem erre a beszélgetésre, azt mondta nekem, hogy legjobb volna, ha fórumunk valóban fórum, megvárni azt, amíg egy tudós jelentkezik nálunk olyan gondolatokkal, amelyek szerinte a nyilvánosság elé kívánkoznak, s akkor a rádió ennek a mondanivalónak biztosítaná a megfelelő adásidőt. Hát úgy gondolom, hogy ez a kabát és a gomb problémája, különben egyetértek professzor úrral, nagyon is egyetértek, és őszintén remélem, hogy fórumunk történelmében ez a periódus is elkövetkezik majd. Valóban akkor felelne meg annak a célkitűzésnek, amellyel elindítottuk. Viszont én bizonyos vagyok benne, hogy professzor úr szellemi ruhatárában mindig van jó néhány kabát, amely csak arra vár, hogy a gombokat fölvarjuk rá. Most tehát itt az alkalom, és azt hiszem, hogy a beszélgetésünknek könnyű lesz témát találni. Most például ön mivel foglalkozik?
Én elsősorban valószínűségszámítással és annak különböző területeken való alkalmazásaival foglalkozom. Újabban például nagyon érdekelnek a valószínűségszámítás biológiai alkalmazásai. Továbbá foglalkozom az információelmélettel és az információelmélet és a matematikai statisztika közötti kapcsolattal, pontosabban a matematikai statisztika új információelméleti megalapozásával. De nem hiszem, hogy ezek a témák a rádió hallgatóit érdekelnék, és nem hiszem, hogy el tudnám közérthetően mondani azt, hogy ezekkel kapcsolatban mit csinálok.
Engedje meg, hogy ezen a ponton vitába szálljak önnel, ugyanis én nemrég olvastam két könyvét, a dialógusokat és a leveleket, amelyek igen nehéz matematikai problémákkal foglalkoznak elméletileg, és úgy érzem, hogy gondos tanulmányozás után a legnagyobb részüket megértettem. Márpedig én nem vagyok matematikus, és gondolom más is így volt vele.
Abból indultam ki, hogy nagyon sok ember van, aki nem matematikus, azonban mégis szeretné tudni, hogy mi történik ma a matematikában. Ez az érdeklődés a matematika iránt nagyon érthető, hiszen a matematika egyre nagyobb szerepet játszik más tudományokban, az iparban, mindennapi életünkben. Úgy gondoltam, hogy egy matematikusnak kötelessége az, hogy számot adjon a munkájáról, és igyekezzen képet nyújtani a matematikáról azok számára, akik a matematikától távol állnak. A matematika azonban elvont tudomány, bátran mondhatjuk a legelvontabb tudomány. És ez egy nehézséget jelent akkor, ha az ember matematikai kérdésekről nem szakemberek előtt beszélni akar, vagy ilyen kérdésekről nem szakemberek számára ír. Kerestem ezért annak a módját, hogyan lehetne az elvont témát közelebb hozni az érdeklődőkhez. Ez a törekvés vezetett arra a gondolatra, hogy irodalmi formával kísérletezzek, és így jöttem arra a gondolatra, hogy a szokrateszi dialógus formát használom föl. Ez a forma ugyanis a gondolatokat mint egy keletkezésükben, fejlődésükben mutatja meg, ezzel az elvont gondolatokat közelebb hozza a olvasóhoz, azáltal, hogy dramatizálja azokat, ezáltal a figyelmet felkelti, ébren tartja és megkönnyíti a megértést. Egyébként, ha már erről beszélünk, meg kell, hogy mondjam, hogy a dialógusok írásában én családi hagyományokra támaszkodhattam. Nagyapám Alexander Bernát esztétikai nézeteit többek között dialógusok formájában fejtette ki. Nemrégiben újból elolvastam a művészetről és az életről szóló dialógusát, és ebben egy mondat volt, ami nagyon megragadta a figyelmemet. Arra a mondatra gondolok, ami úgy szól, hogy én boldognak érzem magam, hogy szeretem a dialógust.
Mi van ennek a mondatnak a mélyén az ön véleménye szerint?
Én ezt úgy magyarázom, hogy ezzel Alexander Bernát azt próbálta kifejezni, hogy abban, hogy valaki a dialógust szereti, a tárgyilagos, az igazság kiderítéséről folytatott vitát, abban egy bizonyos fajta egyéniség, személyiség nyilvánul meg. Egy közismert közmondás szerint, aki a virágot szereti, az rossz ember nem lehet. Én ezt úgy módosítanám, hogy aki a dialógust szereti, az rossz ember nem lehet. Elgondolkoztam azon, hogy ki az az ember, aki szereti a dialógust, és ki az, aki nem szereti. Szereti a dialógust az, akinek a fejében rend van. Akinek nem csak véleménye van a kérdésekről, hanem tudja is, hogy ez a véleménye min alapszik. Aki mindig kész megvizsgálni azt, hogy vajon igaza van-e. Akiben él a tisztelet az igazság iránt, a másik ember iránt, a másik ember véleménye iránt. Szereti a dialógust az, aki hisz az emberekben, hisz abban, hogy megértés útján lehet tisztázni az emberek közötti problémákat. Ki az, aki nem szereti a dialógust? Nem szereti a dialógust, fél a dialógustól az, aki rá akarja erőszakolni a maga dogmatikus nézeteit másokra, aki megveti az embertársait, aki a mások gondolatai meggyőződése iránt nem érez tiszteletet. Úgyhogy valóban abban, hogy valaki a dialógust szereti, abban megnyilvánul már valami az egyéniségéből.
Ha ön ennyire szereti a dialógust, a második könyvében miért tért el kedves formájától? Miért inkább a levél formát választotta?
Erre a kérdésre könnyű válaszolni. Legkézenfekvőbb volna idéznem Voltert, aki azt mondta, hogy nincsen rossz műfaj, csak az unalmas műfaj. Annak oka, hogy a valószínűség fogalmával írott leveleimben miért választottam a fiktív levél műfajt, nagyon egyszerű. Ezekben a levelekben ugyanazt az elvet követtem, mint a dialógusokban. Tudnélik, arra törekedtem, hogy a matematika bizonyos fogalmait, eredményeit keletkezésükben, mint egy in statu nascendi, a maguk frissességébe mutassam meg. Ez a célkitűzés eleve meghatározta, hogy a történelmi keret, amelyet választottam, Pascal és Fermat kora kellett, hogy legyen. Hiszen közismert, hogy a valószínűségszámítás Pascal és Fermat valódi levelezésével vette kezdetét. Mivel ők egymással leveleztek, soha életükben nem találkoztak. Kézenfekvő volt, hogy azt, amit el akartam mondani, abban a formában tettem, hogy folytattam az ő félbe maradt levelezésüket. Sok szempontból ez előnyösebb is volt, hiszen arról, hogy a 17. században hogyan leveleztek egymással az emberek, sokkal többet tudunk, mint arról, hogy hogyan beszélgettek. Hiszen a leveleik fennmaradtak, a beszélgetéseiket sajnos nem hallhatjuk.
Őszintén bevallom, hogy én ezeket a leveleket egy pillanatig sem tartottam fiktívnek, és valóban egy krimi érdekessége volt számomra a levelek olvasása. Nagyon meglepett, amikor végül is az olvasóhoz írt saját leveléhez értem, amelyből aztán megtudtam az egész könyv megszületésének a történetét. Ezek után azt a véleményt szűrtem le a magam számára, hogy ezek személyes jellegű mondani valók voltak. Az ön vallomásai, ha szabad így megfogalmaznom, olyan dolgokat mondott el a matematikáról, amelyek úgy érzem, hogy messze túlmutatnak egy egyszerű ismeretterjesztés keretein.
Az elsődleges cél kétségtelenül az ismeretterjesztés volt. Azonban a kérdések jellege folytán szükségképpen olyan elvi problémákról is beszéltem, amelyekkel kapcsolatban ezeknek a dialógusoknak, illetve leveleknek a megírása alkalmat adott, hogy az egyéni véleményemet kifejtsem. Vonatkozik ez nem csak általános elvi problémákra, hanem például a matematika tanítására vonatkozó véleményemre és a matematika alkalmazásaival kapcsolatos véleményemre is.
Hát akkor lássuk most a gyakorlati vetületet.
Én azt hiszem, hogyha figyelmesen olvassa valaki a dialógusokat és a leveleket, akkor nem kell neki külön megmagyarázni. És remélem legalábbis, hogy világosan sikerült kifejezni magamat. Azt hiszem, valóban ezekben az írásokban tükröződnek a mindennapi napi munkámnak a gondjai is. Azok a gondok, amelyeket a Matematikai Kutatóintézetben végzett munkám során, valamint egyetemi tanárként végzett munkám során fölmerülnek.
Kezembe került nemrég professzor úrnak egy olyan cikke, amelyet 1962-ben írt a Népszabadság számára. A cikk címe A matematika és a társadalom. Úgy érzem, hogy ebben az írásában pontosan ezekkel a problémákkal foglalkozik. Hadd idézzem egy részletét például. A matematikusoknak munkájuk során állandóan küzdeniük kell a legkülönbözőbb területek szakembereinek és a közvéleménynek a matematikai módszerektől, különösen az újabb módszerektől való húzódozásával. 1962-ben írta professzor úr ezeket a mondatokat. Azóta van valamilyen változás?
Kétségtelenül van határozott javulás ezen a területen, de azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a problémák, amiket ebben a cikkben felvetettem, mint megoldatlan, égető problémákat, zömükben ma is megoldatlanok, és ma még égetőbbek.
Hát tekintettel arra, hogy fórumunk valóban fórum kíván lenni. Mondja el most professzor úr ezzel kapcsolatban a véleményét. Melyek azok a kérdések, amelyek a legégetőbbek, és ahol leginkább szükség volna mielőbbi változtatásra?
Az egyik ilyen kérdés, hogy még mindig nagyon távol vagyunk attól, hogy mindazokon a területeken, ahol a matematika gyakorlati alkalmazása előbbre viheti a munkát, valóban meg is történjék ez. Ennek oka, amint mondottam, a matematikától való idegenkedés és a hozzáértésnek a hiánya a nem szakemberek között. Ennek mélyebb gyökere, mint az említett cikkben is erre igyekeztem rámutatni, a matematika oktatásunk nem megfelelő voltában, elmaradott voltában rejlik. Ebben a cikkben kifejtettem azt, hogy hogyan, milyen szellemben kellene a matematika oktatásunkat megreformálni, modernizálni. Ebben az irányban az elmúlt években sok érdekes, hasznos és sikeres kezdeményezés történt, de alapjában országos méretekben ez a probléma még mindig megoldatlan. Kétségtelen szép eredmény például a matematikai osztályoknak a beindítása. Az elmúlt évben, mint érettségi elnök, alkalmam volt meggyőződni a Fazekas gimnáziumban arról, hogy milyen sikerrel működnek ezek a matematikai osztályok. Azonban a legtöbb iskolában még mindig a régi módszerrel tanítanak, és az általános iskolákban is még csak nagyon kevés helyen kísérleteznek modern módszerekkel. Ezek a kísérletek azonban nagyon biztatóak és eredményesek.
És hogy állunk az utánpótlással? A fiatal tudósok képzésére gondolok.
Az utánpótlással bizonyos szempontból kitűnően állunk, más szempontból nem. Kitűnően állunk abból a szempontból, hogy évről évre nagyszámú, tehetséges, fiatal matematikus jelentkezik. A különböző matematikai versenyeken, olimpiászokon, vetélkedőkön meggyőződhetünk arról, hogy szinte minden évfolyammal újabb tehetségek tűnnek föl. Azonban nem elég a tehetségeket felfedezni. Ezen a területen a versenyek, a Bolyai Társulat munkája nagyon eredményes. A tehetségeket megtaláljuk, és Ma már annak sincs akadálya, hogy az egyetemre jussanak, és elvégezzék tanulmányaikat. A problémák azután kezdődnek. Nincsen arra ma még szervezett lehetőség, hogy az egyetem elvégzése után a tudományos munkára alkalmas tehetséges fiatalok még néhány évet töltsenek az egyetemen, ahol a tudományos munkába vezetnék őket be az idősebb tanárok. Külföldi egyetemeken ez a lehetőség megvan. Nálunk még csak most foglalkoznak ezzel a gondolattal, hogy doktorandusz ösztöndíjakat adjanak már az egyetemet végzett fiataloknak. Sajnos például az Akadémia Matematikai Kutatóintézete is csak igen szűk keretekkel rendelkezik arra, hogy az egyetemet végzett tehetséges fiatalokat fölvegye és belőlük kutatót neveljen.
Engedjen meg most egy nagyon, úgy érzem, aktuális kérdést. Az új mechanizmus hozzásegíti-e majd a matematikusokat ahhoz, hogy a társadalommal el tudják ismertetni azt, hogy a matematika ma már valóban közügy. Ennélkül elképzelhetetlen korunkban a társadalmi és a gazdasági haladás.
Én is remélem, hogy ezt a régi problémát az új mechanizmus is segít majd megoldani. Hiszen valóban az új mechanizmus az embereket, az üzemeket, elsősorban az üzemek vezetőit anyagilag is érdekelté tette abban, hogy megtalálják a módját, hogy hogyan lehet a termelést észszerűsíteni, gazdaságossá tenni, és ilyen módon anyagilag is érdekelté tette őket abban, hogy a matematika gyakorlati alkalmazásaival foglalkozzanak. Azonban ezt a lehetőséget még fel is kell ismerniük, ennek tudatossá is kell válni, és ez egy lassú folyamat, de én remélem, hogy azért ez meg fog gyorsulni.
Én minden esetre, ha szabad nekem ilyesmit mondanom, figyelmébe ajánlanám minden egyes üzem gazdasági vezetőjének az ön matematikai dialógusait. Ebből majd megtudják azt, hogy a matematika alkalmazásához ismerni kell az egész matematikát, tehát az alaptudományt. Én azt hiszem, hogy nagyon hasznos tapasztalatokat szűrhetnének le ebből a megállapításból. És most végül legközelebb mit tartogat a mi számunkra az ön íróasztal fiókja? Mi készül, milyen új munka, és milyen stílusban? Gondolom, hogy újabb formát talál majd az újabb témához.
Lehetséges, hogy idővel megint időt tudok szakítani egy hasonló népszerű munka megírására. Előbb azonban néhány más könyvírási kötelezettségemnek kell eleget tenni. Elsősorban egy a valószínűségszámítás elvi kérdéseivel foglalkozó tudományos monográfiát akarok befejezni, amelyen már régóta dolgozom. Ez év tavaszán a Cambridge-i Egyetem meghívására 2 hónapra Cambridge-be utazom. Remélem, hogy ez alatt sikerül ezt a munkát végre tető alá hozni, mely idehaza a mindennapi elfoglaltságok mellett ehhez, amint a tapasztalat mutatja, nem igen jutok hozzá.
Kedves professzor úr, búcsúzóul még valamit szeretnék kérni. Ön volt olyan szíves, és megemlítette azt, hogy milyen hasznos volna, ha tudósaink mindig jelentkeznének ezen a fórumon, akkor, amikor közérdekű mondani valójuk van. Ugye remélhetem azt, hogy professzor úr is ennek a gyakorlatnak a jegyében cselekszik majd.
Nagyon szívesen. Sőt, szaván fogom fogni, és magamtól fogok alkalomattán jelentkezni, és akkor valóban nem a gombhoz fogjuk a kabátot valni, hanem a kabáthoz a gombot.
Tárgymegjelölés Rényi Alfréd, Dialógusok a matematikáról című könyvéből.
Nagy élvezettel hallgattam a beszélgetésüket, bár nem értettem meg mindent teljesen. Ha egyszer ráér, megkérem, magyarázzon el nekem egyes mást.
Legnagyobb örömmel, akár most rögtön. Szeretek magának magyarázni, Katarina, mert egészséges, friss esze van, amit nem rontott el a skolasztikus tudákosság.
Nagy élvezettel a későn érkezett, éppen ezért fájdalmas érdeklődés nosztalgiájával olvastam könyvét. Szokratész és Hippokratész, Archimédész és Hieron, Galilei és Nikolini Katerina dialógusait a matematikáról. Ha megengedi, most helyet cserélek Katerinával, bár a hasonlóság kettőnk között csak annyi, hogy olvasás közben én sem értettem mindent. Ezért szeretnék kérdéseket feltenni. Szokratész az ön szavaival ezt mondja. Kérdezni könnyű. Én azt mondom, nehéz. Mesterségem legkeservesebb, szakadatlanul ismétlődő gyötrelme olyasmikről kérdezni, amiről semmit vagy nagyon keveset tudok. Irigyelem Szokratészt és professzor urat, hogy kérdéseikben nem csak egy mohó, kielégítetlen érdeklődő fogalmazza, kíváncsinál nem több szavait, hanem minden szó, kötés vagy oldás a következő logikai lépéshez. A kérdés épp úgy, vagy még jobban, mint a válasz, alkotó része a megoldásnak. Gyönyörű és drámai módszer ez a matematika megértetésére, megszerettetésére.
Ne légy olyan türelmetlen, barátom. Mielőtt a matematikáról beszélnénk, vizsgáljunk meg még néhány tudományt és mesterséget, hogy legyen mivel összehasonlítani a matematikát és a matematikusi tevékenységet. Hogy neveznéd azt az embert, aki az állatokat és növényeket vizsgálja, aki tudja, hogy milyen lények népesítik be az erdőt meg a tenger mélyét?
Én az élő természet kutatójának nevezném az ilyet.
És egyetértesz, ha azt mondom, hogy az ilyen ember is olyasmit vizsgál, ami a természetben létezik?
Tökéletesen.
És hogy neveznéd azt az embert, aki az érceket vizsgálja, és tudja, hogy melyikből lehet vasat nyerni?
Az ércek ismerőjének nevezném.
Most azt mondjad meg. Az ilyen ember is valami létezőt vizsgál, és ahhoz ért, hogy valami létezőt kutat?
Hát persze, hogy valami létezőt.
Állíthatjuk tehát, hogy minden tudomány valami létezővel foglalkozik?
Úgy látszik, nyugodtan állíthatjuk.
Akkor mondd meg, Hippokrátészem, mivel foglalkozik, mit vizsgál a matematikus?
Tájtetosztól én is kérdeztem ezt. Ő azt mondotta, hogy a számokkal meg a geometriai formákkal foglalkozik.
Én sem tudtam volna jobbat válaszolni, de most gondold meg jól. Mondhatjuk-e, hogy a számok és a formák létezők?
Azt hiszem mondhatjuk, hiszen ha nem léteznének, hogyan beszélhetnénk egyáltalán róluk?
Jól beszélsz, de engem azért még zavar valami. Mondd csak, például a törzsszám. Úgy léteznek-e, mint a csillagok vagy a halak? Ha nem volnának matematikusok, akkor is volnának törzsszámok.
Kezdem már érteni, hova vezetsz engem. Úgy látom, tényleg nem olyan egyszerű a dolog, mint gondoltam, mert igazán nem tudom, hogy mit válaszoljak a kérdésedre.
Akkor másként teszem fel. Ugye a csillagok az égen vannak akkor is, ha senki se figyeli őket. A halak pedig a tengerben úszkálnak akkor is, ha nem halássza ki őket senki, sem azért, hogy megegye, sem azért, hogy tanulmányozza őket.
Jól mondod.
De hol volnának a törzsszámok, ha a matematikusok nem vizsgálnák őket?
Valóban sehol se volnának. Hiszen amikor a matematikusok a törzsszámokról gondolkodnak, a törzsszámok az ő fejükben vannak, így ha senki nem gondol a törzsszámokra, azok nincsenek is sehol.
Mondhatjuk tehát, hogy a matematikusok olyan dolgokkal foglalkoznak, amelyek nem is léteznének nélkülük.
Úgy látszik.
Mi hát a fontosabb egy tanítványnak? Hogy kérdezni tudjon, és arra pontos válaszokat kapjon, vagy neki magának kell okosan feltett kérdésekre válaszolni? És olyan Szokratész nélkül ezek a kérdések mit érnek?
Kérdésére tulajdonképpen már az első dialógusomban válaszoltam, illetve válaszolt Szokratész, amikor a következőket mondta. Az ember csak azt érti meg, amire maga jön rá. Amit készen kap, anélkül, hogy lélekben megdolgozna érte, az egyik fülén be, a másikon ki. Olyan ez, mint a növények öntözése. A növény nem élhet víz nélkül, de nem sokat ér azzal a vízzel, amit a leveleire öntenek. Az lepereg róla. Csak azt a vizet képes igazán felhasználni, amit a gyökerein keresztül maga szív fel. Az, hogy Csak az a tudás él valamit, amit gondolkodva, önálló tevékenységgel sajátít el valaki, nem csak a matematikában igaz, az élet, a tudás minden területére érvényes. Hivatkozom itt Kipling szép versére, illetve abból csak néhány sarra. Kipling a következőket írta. I keep six honest serving men, they taught me all I know. Their names are what and why and when and how and where and who. Azok számára, akik esetleg nem ismerik a verset és nem értenek angolul, megpróbálom rögtönzött fordításban magyarul is elmondani a verset. Hat hűséges barát kísér tanítva engemet, nevük hogyan, mennyi, miért, mikor, hol és minek. Kipling nyilván nem a matematikára gondolt. De a matematikára talán még inkább érvényes, mint más területekre, hogy a magolás tökéletesen értektelen, céltalan és felesleges. A matematika oktatás ma világszerte forradalmi átalakuláson megy át. Mindenütt keresik az új módszereket, és megpróbálják a régi, nem bevált módszereket jobbakkal helyettesíteni. Az új típusú matematika oktatásnak már nálunk is vannak lelkes hívei és úttörői. Ennek az oktatásnak az a lényege, hogy az önálló gondolkodásra helyezi a hangsúlyt. Arra törekszik, hogy a gyerekek maguk fedezzék fel az elemi matematikai összefüggéseket. Rávezeti őket, hogy kérdéseket tegyenek fel a tanárnak, de főleg önmaguknak. Ha így tanítják a matematikát, az nem lesz többé nehéz, unalmas tárgy, hanem érdekes lesz, sőt izgalmas szellemi kaland. Az ilyen matematika órát a gyerekek alig akarják abbahagyni. Idén tavasszal alkalmam volt részt venni az Amerikai Egyesült Államokban, Carbondale-ben egy nemzetközi konferencián a valószínűségszámítás általános és középiskolai szinten való tanításáról. Ebből az alkalomból felkértek, hogy tartsak egy bemutató órát egy kísérleti iskolában. Ezen óra alatt az információ elmélet alapfogalmaival ismertettem meg a 14-15 éves diákokat. Azzal kezdtem az előadást, hogy elmondtam, hogy én már sokat hallottam róluk, de ők nyilván még nem ismernek engem, és ajánlottam, hogy először ismerkedjünk meg. Kérdeztem, hogy mit akarnak rólam tudni. Az életkoromat, vagy bármilyen más adatot, és azt mondtam, hogy bármit megmondok, de csak olyan kérdésre válaszolok, amelyre igennel vagy nemmel lehet válaszolni. Tehát balkokba játékot játszottam velük, azonban mindig megmondtam, hogy hány kérdésből kell kitalálniuk a választ. És ezen keresztül vezettem rá őket az információ mennyiség matematikai fogalmára, vagyis arra, hogy az, hogy valamilyen közlés mennyi információt tartalmaz, az azzal mérhető, hogy ezt az információt hány jól megválasztott, igennel vagy nemmel megválaszolható kérdésből lehet kitalálni. Meggyőződésem, hogy ha a matematikát nem csak a kísérleti osztályokban, hanem minden iskolában gondolkodásra nevelve, nem magoltatva és a meg nem értett szabályokat beverklizve tanítják, akkor sokkal kevesebb fáradtsággal, sokkal többet fog megtanulni az átlagos képességű diák is, és a matematikai óráira örömmel fog visszaemlékezni akkor is, miután elhagyta az iskolát.
Azt vettem észre, hogy egy matematikai tételt nem is értek meg igazán addig, amíg a bizonyítást nem emésztettem meg teljesen. Sőt, már az is előfordult, hogy csak akkor értettem meg teljesen egy tételt, amikor Galilei úr egy második, az elsőtől teljesen különböző bizonyítást mutatott meg. Amikor először fordult elő, hogy több bizonyítást mondott el egy tételre, bevallom, nem értettem, hogy miért van erre szükség, miért nem elég egy bizonyítás. De azután észrevettem, hogy ez valóban hasznos. Közben úgy éreztem magam gyakran, mint a sziklamászó, aki életveszélyes szakadékok között kúszik fel a csúcsra, úgyhogy közben csak a lába elé néz, és arra vigyáz, hogy el ne csúszszék. Hanem amikor felértünk a csúcsra, és végig tekintettem nem csak az utat, amelyet megtettünk, hanem az egész előttem kitáruló panorámát, ez mindig kárpótolt a fáradalmakért. Eleinte csak ennek a látványnak a reményében vállalkoztam a fáradtságos bizonyítások megértésére, de az utóbbi időben azt vettem észre, hogy a bizonyítások meglepő és szellemes fordulatai is élvezetet okoznak nekem, valami olyan örömöt, mint a szép muzsika.
Nem is tudja, milyen boldoggá tett azzal, amit mondott. Ezért szeretek magának magyarázni. Amikor valami újat mondok, mindig a szemét nézem. Azt lesem, hogy mikor csillan fel a szeme, mert tudom, hogy ez azt jelenti, megértette a lényeget. A tanításban egész életemben ez jelentette számomra a legnagyobb örömet. A szemeknek ez a felcsillanása. Olyan ez, mint amikor a tűz a kályhában, miután soká csivoltuk és élesztgettük, egyszerre fellobban.
Meglepett ez a mondat. Aki a matematikát sikerrel akarja alkalmazni a gyakorlatban, annak álmok álmodójának kell lennie. Az álom nekem a megfoghatatlan, a körvonal és karakter nélküli események elmondhatatlan szövevénye. A matematikai álom nem lehet azonos ezzel. Az álom nekem, ha igazán szép, elérhetetlen. A matematikai álom csak addig az, amíg hipotézis, bizonyításra, tökéletes eredményre váró feltevés.
Úgy hiszem, minden alkotás első lépése az álmodozás. Az alkotó munka kezdetén az ember elképzeli, megálmodja magának azt, amit létre szeretne hozni. Ha nincs valami, még konkrét körvonalakat nem öltött új gondolata az embernek, akkor el se tud indulni egy új úton. Persze azután menet közben komoly erőfeszítésre, kitartásra, semmilyen részletet figyelmen kívül nem hagyó, fegyelmezett gondolkodásra, szigorú logikára van szükség. Minden lépés többszörösen is ellenőrizni, és a szükséges korrigálni kell. Ezen önkritikus munka során persze az eredeti elképzelés, az eredeti álom lényeges módosulása mehet keresztül, annyira, hogy a végén az ember rá se ismer az első határozatlan ötletére. De azért az mégis nélkülözhetetlen volt. Ez minden tudományos munkára érvényes. A holdutazásról is először csak álmodozott néhány ember. Ma már ez valóságá vált. A valóság persze sok tekintetben más, mint az álom. De ezen álmodozás nélkül a valódi holdutazásra sem került volna sor. Így van ez a matematikával és a matematika alkotó alkalmazásaival is. Ahhoz, hogy valaki valami gyökeresen újat hozzon létre, azt először el kell képzelni, merészen álmodozni kell. Első hallásra hihetetlennek, mese és álomszerűnek tűnik, hogy elvont matematikai képletekből gépek legyenek, hogy azokat a gyakorlatban valami új területen alkalmazni lehessen. Azt, hogy rakétákkal lehessen utazni a Holdba, azt, hogy az átöröklés törvényeit felfedezze az ember, azt, hogy információt lehessen továbbítani a Föld egyik végéből a másikba, vagy akár a Holdról a Földre is viszont. A múlt század embere mindezt a repülőszőnyeggel, a dzsinnekkel és az ezer egy éjszaka más csodáival együtt a hiába való álmodozások közé sorolta volna. Pedig ma már mindez megvalósult. De ehhez először mindezt meg kellett álmodni, és hogy még egyet hozzáteszek, mindehhez a matematika alkalmazására is szükség volt.
Professzor úr, vannak-e most is szó szerint világrengető eretnek felfedezések, mint annak idején, amikor először mondták ki, hogy a Föld gömbölyű, forog a saját tengelye körül, és nem a világ közepe, hogy még ma is sokan szeretnék hinni. Galilei kérdését professzor úr napjainkban fogalmazta meg így.
Mivel a tudományt emberek csinálják, az új gondolatnak a jövőben is meg kell küzdeni a régivel. Néha aggódom azért, hogy mit fog kezdeni az emberiség a tudással.
Fiatal koromban naívul hittem abban, hogy aki a tudománnyal foglalkozik, az szükségképpen jó ember. Ebben alaposan csalódtam. Vajon az eljövendő korban, amelyről álmodozunk, más lesz-e a helyzet? Nem lesznek meg ennek a kornak is a maga előítéletei, dogmái?
Minden kornak megvannak, és valószínűleg mindig meg is lesznek a maga dogmái és előítéletei. És így minden valóban új gondolatnak bizonyos ellenállással kell megküzdenie. Ez még a matematikára is érvényes, bár talán kevésbé, mint más területekre. De említhetem például a halmazelmélet példáját, amikor Cantor új gondolatait erről elmondta. A matematikusok közül nagyon sokan bizonyos előítélettel ellenállással fogadták. Néhány évtizedbe tellett, amíg az új halmazelméleti szemléletet a matematikusok elfogadták. Sokkal fokozottabb mértékben áll ez már a matematikának más tudományokban való alkalmazására. Szinte minden területen előítéletekkel kell megküzdeni a matematika gyakorlati alkalmazásaival foglalkozóknak. Nagyon nagy mértékben állt ez még néhány évvel ezelőtt is a matematika közgazdasági alkalmazásaira és biológiai alkalmazásaira. Az új gondolatokkal szemben az emberek gyakran a józan észre hivatkoznak. Galilei ellenfele is ezt tették. Elfelejtve, hogy a józan ész minden korban az előző korszak már vérünké vált, gondolkodásunk szerves részévé vált tudománya. Az új felfedezések, gondolatok éppen ezért legtöbbször látszólag ellent mondanak a józan észnek. Ma már senki nem vonja kétségbe, hogy a Föld gömbölyű és forog a nap körül, hiszen ezt már több mint 300 éve felismerték, ezt az igazságot, és azt mi már szinte az anyatejjel szívtuk magunkba. De újabb felfedezések még nem mentek át ennyire a köztudatba, és gyakran egyesek úgy érzik, hogy azok ellent mondanak a józan észre. Hivatkozhatok itt például a relativitás elméletre, amelynek újszerű gondolkozásmódjától még ma is sokan idegenkednének. Az elmélet eredményeit a gyakorlat igazolta. Ennek ellenére sokan még ma is szeretnék a régi módi Einstein előtti gondolkodásmóddal kibékíteni a relativitás elméletet, és nem ismerik fel, hogy ez nem csak kilátástalan, de teljesen felesleges és meddő erőlködés.
Az irodalmi, a képzőművészeti zenei műalkotás, ha nem epigonizmus, akkor egyedi, egyetlen személyre, tájra, országra jellemző. Rokonsága előző korok művészetével csak igen bonyolult áttételekben fedezhető fel. A matematika kapcsolata korban és térben is szoros. Azonos eredmények születhetnek egymástól távol eső országokban, de azt hiszem az országon belül is, annélkül, hogy bárki epigonizmussal vádolhatná ezeknek felfedezőit. Nem nyugtalanító-e, hogy az a kísérlet, amit professzor úr folytat, talán a világ másik részén már megoldott kérdés?
Kétségtelenül bosszankodik az ember, ha kiderül, hogy azt a problémát, amelynek megoldására sok időt, energiát áldozott, már valahol másutt a világon valaki más előbb megoldotta. Ilyesmi mindenkivel előfordul, aki kutatással foglalkozik. Velem is előfordult éppen idén a New York-i egyetem meghívott egy előadás tartására. Be is jelentettem a előadást egy újabb eredményemről. Néhány nappal az előadás előtt, amikor a könyvtárban a legújabb folyóirat köteteket nézegettem, egy aznap érkezett folyóirat füzetben felfedeztem egy dolgozatot, amely, ha nem is az egész eredményemet, de annak egy jelentős részét tartalmazta. Nem volt mit tenni mást, telefonáltam New Yorkba, hogy kérem az előadás címének a megváltoztatását, és egy másik eredményemet mondtam el. A matematika terén azonban
ebben a tekintetben valamivel jobb a helyzet, mint más területeken. Például műszaki tudományokban, fizikában, kémiában. Először is a matematikai eredményeket sehol nem titkolják el. Azokat rögtön, ahogy rájönnek, igyekeznek a lehető leggyorsabban közzétenni. Sem katonai, sem gazdasági, üzleti titkot az elvont matematikai eredmények általában nem alkotnak. Így a szóban fogó probléma a matematika terén áthidalható, megfelelő intenzitású nemzetközi együttműködéssel. Ezért olyan fontos a matematikus számára, hogy közvetlen személyes kapcsolatot tudjon fenntartani a világ más részeiben működő, de ugyanazzal a problémával foglalkozó kollégáival. Ezért olyan fontos a matematikusnak, hogy részt vehessen nemzetközi tudományos rendezvényeken, és időnként hosszabb, rövidebb időt is tölthessen külföldön, bekapcsolódva ottani tudományos kollektívák munkájába.
Talán szokatlan, hogy matematikusnál is lehet, de megleltem professzor úr arsz poétikáját is Szokrátész szavaiban.
Egy belső hang, ha tetszik, nevezd lelkiismeretnek, amelynek szavára hallgatok, azt kérdezte tőlem még korai fiúságomban, minek köszönhetik a matematikusok nagy eredményeiket. Semmi másnak feleltem neki, mint annak, hogy a gondolkodás tisztaságát illetően olyan magas követelményeket állítottak maguk elé, mint senki azelőtt. Hogy megalkuvás nélkül törekedtek az igazságra, és következetesen tartották magukat ahhoz, hogy csak a világos és minden két értelműségtől mentes fogalmakban való gondolkodás vezethet valódi eredményre.
Ezeket a szavakat, melyeket Szokratesz szájába adtam, valóban saját arszpoétikámnak is vállalom. Egyébként erre az írásra úgy került sor, hogy néhány évvel ezelőtt a Bolyai János Matematikai Társulat felkért, hogy a végző hallgatók számára rendezett klubestem tartsak egy előadást, melyben a pályájuk kezdetén álló fiatal matematikusoknak adok tanácsokat, útmutatást. Mint minden más a világon, a matematikus munkájának eredményessége is ellentétes követelmények összeegyeztetésén, helyes egyensúlyának megtalálásán múlik. Megkíséreltem felsorolni azokat a dilemmákat, amelyekkel a matematikus munkája során szembe kerül. 10 ilyen dilemmát soroltam fel, mégpedig a következőket. Tanulni vagy kutatni? Bővíteni vagy mélyíteni a tudást? Önkritika vagy önbizalom? Egyéni vagy kollektív munka? Elmélet vagy alkalmazás? Matematikai szabatosság vagy intuíció? Új területeket feltárni, vagy a hagyományos területek megoldatlan problémáit oldani meg? Tömörség vagy érthetőség? Egyéni felfogás vagy személytelen tárgyilagosság? Szolgalmas, szívós munka vagy szerencsés ötlete a siker titka. Miután egy 10 dilemma mindegyikéhez néhány megjegyzést fűztem, azzal fejeztem be az előadást, hogy mind a 10 dilemmában a vagy szócskát az és szócskával kell helyettesíteni, ebben áll az ász matematika, ez a matematikus mesterség titka.